Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét Márk evangéliumából, a 10. fejezet 17. versétől kezdve a következőképpen. Amikor Jézus útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled, menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus erre körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrőkönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt egy-két évben a Lelki Pásztor című szakfolyóiratnak a szerkesztője úgy döntött, hogy mindig egy-egy vasárnapi igével kapcsolatban megkérdezi egy-egy gyülekezet tagjainak is a véleményét, hogy mi az, amit első hallásra szívesen elmondanának ezzel az igével kapcsolatban, vagy első hallásra milyen kérdések vetődnek fel bennük, mi az, ami gondolat bennük felvetődik ezekkel az igékkel kapcsolatban, amelyek vasárnap a szószékre kerülnek. Ha jól emlékszem, most a celldömölki gyülekezetet kérdezték meg, és a celldömölki gyülekezet tagjainak valamennyinél felvetődött az a kérdés, hogy én gazdag vagyok-e? Hiszen itt a gazdag ifjúról van szó, akit megszólít Jézus. De vajon mi a mértéke a gazdagságnak? Mikortól kezdve gazdag valaki, számít gazdagnak valaki? Hát legalább annyira, hogy megszólíthatóvá váljon Jézus által, hogy neki is szól ez az ige. Vagy pedig úgy vagyunk itt 90%-ban, hogy ja, hát én nem vagyok gazdag, nekem nem szól az, amit most Jézus mond. Én gazdag vagyok, vetődik fel bennem is ez a kérdés. Persze, hogyha elmondanám azt egy nálamnál tehetősebb embernek, hogy én nagyon gazdagnak érzem magam, ami igaz is, így érzem, akkor azt gondolom, hogy megmosolyogna. És azt mondanám: mit akarod a szegény pap? Ő gazdag? Hogyha olyannak mondanám, aki nálamnál szegényebb, akkor meg valószínű, hogy elkezdne irigykedni. Valószínű, hogy éppen ezért az anyagi helyzetünk az olyan tabu téma, mindenki titkolja valamilyen szinten, hogy mennyivel rendelkezik. Bizonyos dolgot szeretünk megmutatni is, Szeretjük, hogyha megmutatkozik bizonyos szokásainkban, abban, hogy most valaki, mondjuk egy gazdag családban, mondjuk 30 ezer forintos teniszcipőt vesz magának, vagy pedig 300 ezer forintosat, vagy kis autót vesz, vagy nagy autót vesz. Tehát szeretjük bizonyos dolgokban bemutatni azt, hogy kik vagyunk mi, de azért bizonyos szinten titkoljuk is a pontos anyagi helyzetünket, mert azt sem akarjuk, hogy valaki lenézzen bennünket, hiszen nagyon sokan vannak, akik úgy működnek, hogy ha megtudja, hogy a másik szegényebb, akkor lenézi, a kis csóró. Vagy pedig azt sem akarjuk, hogy a másik irigykedjen ránk. De most sokkal bonyolultabb a helyzet. Hiszen most nem egymás előtt van szó a gazdagságról, meg nem is rólam van szó, hanem valamennyünkről van szó, és Isten előtt vagyunk, Isten előtt térdelünk le, úgy, ahogy a gazdag ifjú megjelenik itt Jézus előtt, ugye térdre borulva előtte kérdezi azt, hogy mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet. Tehát mi most Isten előtt vagyunk és térdelünk le, és őt kérdezzük az üdvösségünkről és a helyzetünkről. Mert mi is letérdelünk Jézus előtt, még akkor is, hogyha ez nem egy bevett szokás evangéliusoknál, hogy letérdelnek, de azzal már, hogy bejövünk a templomba, azzal már letérdelünk képletesen az Isten előtt, és elismerjük az ő nagyságát. Nem véletlen, hogy nem mindenki szeret bejönni a templomba. Hiszen azzal egy bizonyos meghódoltságot fejez ki az Isten előtt. Aztán van, amikor teljesen természetes módon letérdelünk az Isten előtt, amikor úrvacsorát veszünk, vagy amikor konfirmálunk, vagy amikor esküt teszünk. Nagyon ájtatos és vallásos a gazdag ifjúnak ez a cselekedete. Gondoljuk csak el, az utcán vagy az úton mennek, és ő oda fut Jézus elé és leborul előtte. Nagyon hatásosan kifejezi azt ez a gazdag ember, hogy milyen nagynak tartja Jézust. Kicsit megtévesztő is ez a gyakorlata, ez a cselekedete ennek a gazdag embernek, hiszen utána tudjuk, hogy aztán mégis csak elmegy, és ott hagyja Jézust faképnél, mert mégsem tartja olyan nagynak, hogy kövesse azt, amit mond neki. Valószínűleg azt gondolta, hogy hát mi lenne akkor velem, hogyha tényleg ezt tenném, amit ő javasol nekem. És ez a veszélyes, hogy mi is megtehetjük azt, hogy letérdelünk Isten elé, megtehetjük azt, hogy kifejezzük a tiszteletünket, a hódolatunkat felé, és utána pedig elmegyünk, és nem tesszük meg azt, amit ő mond. A másik, amit tesz ez a gazdag ifjú, hogy megszólítja méghozzá egy nagyon elismerő kifejezéssel, hogy jó mester. Azon gondolkoztam, hogy mi mit tennénk, mit mondanánk, hogyha így találkoznánk Jézussal. Valószínűleg tartom, hogy esetleg azt mondanánk, hogy hát erős vár. Körülbelül ezt mondanánk talán. Erős várunk vagy. Hiszen ezzel a kifejezéssel köszönünk is egymásnak. Csak persze az a kérdés, hogy ahogyan jó mesternek szólítja a gazdag ifjú, vagy tegyük fel, mi úgy szólítanánk, hogy erős vár. Ezt így gondolnánk akkor is, amikor nem ott érdelünk a porban, hanem otthon vagyunk, és tapasztaljuk, hogy milyen erős a válság. Tapasztaljuk, hogy milyen erős a betegség. Tapasztaljuk azt, hogy milyen erős az ellentét testvér és testvér között, szülő és gyermek között. Akkor is azt mondjuk, otthon is azt mondjuk, hogy erős várunk az Isten. Vagy pedig azt mondjuk, hogy erősebb a pénz. Ez a veszélyes, és ez derül ki ebből a történetből, hogy nyugodtan belefér az egyházias viselkedésbe az, hogy letérdelünk, elismerjük Istennek az erejét, hatalmát, és közben teljesen más csinálunk, és más tartunk erősnek, és más előtt térdelünk le valójában. Szeptember hónapban a teremtés ünnepe címmel rendez egyházunk különböző rendezvényeket, hogy az a céllal, hogy védjük a természetet, kiadvány is jelent meg ezzel kapcsolatban. Védjük Istennek a teremtett világát, annál is inkább, mivel egyre inkább az életmódunkkal egyre inkább pusztítjuk, borítjuk fel a rendet. Igaz is szerintem, hogy igen, védjük a természetet. Azzal már nem értek egyet, hogy Jézus azért jött volna, hogy a teremtett világot mentse meg, ahogy az egyik kiadványban olvassuk, nem azért jött, hogy a teremtett világot mentse meg. Egyetlen szó sem esik arról, hogy a teremtett világnak a pusztulása az beleillik a Jelenések könyvének a leírásába. Úgy történik minden, mint ahogyan megvan írva a nagykönyvben, egy nagykönyv van, és minden a pusztulásnak van alávetve. Ahogyan mondja egészen világosan a Szentírás, hogy akkor az özönvíz által pusztult el a világ, most pedig fenn van tartva a tűznek. Erről egy szó nincsen. Amikor Jézus azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülő fiát adta, akkor nem a teremtett világnak a megmentéséről szól, hanem a benne élő ember megmentéséről szól. De ettől függetlenül fontos szerintem a természetnek a védelme, hiszen nincsen csodálatosabb dolog a teremtett világnál. 1973. májusában Sztélo Gábor, ugye Svájcban él, nem sokkal még a halála előtt, prédikál gyakran Schlosskirchében, és ebben a 1973. májusi prédikációjában ő is ír háborúkról, környezetszennyezésről, éhezésről, amelyek már akkor több mint 30 esztendeje ugye tették tönkre a világot. Azóta nyilván nagyon sokat előre haladt ez a folyamat. És amikor beszélgettek lelkészi körben, írja a prédikációban, akkor ő leírta azt, hogy szerinte egyedül ebben a helyzetben, egyedül csak a kereszténység segíthet, ha igazán keresztjének leszünk, ha egyszer igazán keresztjének leszünk. És amikor ezt ő elmondta, akkor azt mondta, hogy neki tapadtak a lelkész társak, és mondták, hogy hát az egyház ilyen meg olyan, és soha nem használta fel a hatalmát arra, hogy tényleg tegyen is valamit a környezet megóvásáért. És azt mondta, hogy be kellett látnia, hogy ez az erős kritika igaz. Így folytatja, teljesen egyetértek vele. Az elmúlt 1600 évben a keresztény egyház nem volt azonos az elkötelezett kereszténységgel. Hiszen tudjuk, hogy milyen volt az egyház. Tudjuk sokszor ma is, milyen az egyház. Leírja a kemény megállapítást. Az egyház nem egyenlő a kereszténységgel, és a kereszténység nem egyenlő az egyházzal. Mert, így ír, a valódi kereszténység életfelfogás, életszemlélet, és ez az egyik emberről a másik emberre terjed, világot képes megváltoztatni. Igaza van. Itt látjuk a mai történetben, az egyházias életbe nyugodtan belefér az, hogy leborulunk Jézus előtt, jó mesternek hívjuk őt, és nem tesszük meg azt, amit ő mond. Ezért mondja Sztélo Gábor, és mondom én is, az egyház nem egyenlő a kereszténységgel. Jó mesternek nevezzük, erős várnak nevezzük. Korántsem biztos, hogy otthon is, a családban is, vagy a munkahelyen is ezt tesszük. Meghatódunk, vagy sírunk egy-egy alkalom, amikor megérint bennünket Isten szent lelke, nem elég. Utána nyugodtan távozhatunk megszomorodva, és várhatjuk továbbra is mástól a megoldást, úgy, ahogyan a gazdag ifjús továbbra is a pénztől várta a megoldást. Most is nézzünk szét, bármelyik fórumon, Mindenütt arról van szó, hogy a pénz hozza a megoldást. Továbbra is ettől várjuk a megoldást. Körülbelül 8-10 éve ismerek egy családot, lelkész az apuka. Nem messze lelkészkednek Budapesttől, és 4 gyermekük van. 2 éve, ha jól emlékszem, fogadtak örökbe egy 5. gyermeket, a 4 saját mellé. És az elmúlt esztendőben, amikor találkoztunk velük, akkor azt kérték az együtt táborozóktól, lelkésztársaktól, hogy ne adjanak semmit az ő örökbe fogadott gyermeküknek, ne szoktassák arra, hogy mindenkitől mindent elfogadjon, mert most mindenkihez úgy fordulnak oda, mintha az apukájuk, az anyukájuk lenne. Hiszen ez az örökbe fogadott kisgyermek ugye, el lett dobva, nevelő otthonban nevelkedett az első néhány évben. Tudjuk jól, hogy hogyan viselkednek a nevelő otthonban felnővő gyerekek. Bemegy hozzájuk bárki, azonnal a szeretet éjség miatt odaugrik a nyakába annak az emberek, és ugye te vagy az apukám, ugye te vagy az anyukám. Szívbe markoló az, ahogyan ezek a gyerekek próbálnak bizalommal odafordulni, hogy bárkihez, bárki legyen az az idegen. Hát ez mutatkozott meg ennél a kisgyermeknél is. Ebben az esztendőben már előre haladás történt. Mondták örömmel a szülők, hogy most már kezdi ez a kisgyermek őket tekinteni csak az apának és az anyának. És most már kezdi érteni, hogy csak tőle lehet bármit elfogadni. Hát igen, mert ugye egy ilyen kisgyermeknél pont az első lépés a lelki fejlődés során nem alakult ki, nem jöhetett létre, az a bizalom kialakulása a szülők iránt, és a bizalmatlanság, az egészséges bizalmatlanság kialakulása a nem szülők iránt. Hogy nem fogadok el bármit, bárkitől. És gondolják sokan, hogy hát a hívő emberek mindent hinni kell, nekem is sokan mondták már, hogy hát te nem hiszed. Nem hiszem. Mert amikor igent mondok, amikor hiszek, amikor bizalmat szavazok az Istennek, akkor nem fogok hinni egy csomó mindennek. Benne van egy csomó bizalmatlanság, mindazzal szemben, ami nem az Istentől van. Egy gyermeknél is az az egészséges, hogyha benne van a bizalom a szülei iránt, és benne van a bizalmatlanság, mindazzal szemben, amit a szülei nem helyeselnek. Időre van szükség, amíg egy nevelő otthonban nevelkedett gyermekben kialakul a bizalom és a bizalmatlanság. És ekkor döbbentem rá, hogy hát ilyenek vagyunk mi emberek, valamennyien, mint az örökbe fogadott kisgyermek. Nevelkedünk, felnövünk úgy, ahogyan felnövünk, Istennel vagy Isten nélkül. Amíg nem tudjuk elmondani azt, hogy Isten gyermekévé lettem, hogy ő adoptált engem, hogy ő örökbe fogadott engem Jézus által, addig mindenhová fogunk szaladni. És mindenkitől elfogadunk mindent. És csalódunk, csalódás és csalódás jön egymás után, mert bizalmat szavaztunk ennek a vallásnak is, annak a szektának is, a pénznek is, a vagyonnak is, ennek az embernek is, annak az embernek is. Hát ezért van az, hogy mintha a csapból folyna, mindig mondjuk egymás után, miben csalódtunk. Hát azért, mert mindenhová fordulunk, és mindenkinek bizalmat szavazunk, nem alakult ki bennünk ez az egészséges bizalmatlanság, és különösen nem alakult ki az egészséges bizalom az Isten felé, az Isten irányába. Ezek a kisgyermekek, akik nevelő otthonban nőnek fel, az első években mindenkivel szemben bizalmasak. Amikor kikerülnek onnan felnőtt korukban, találkoznak a kemény világgal, akkor kialakul bennük az, hogy senkivel szemben nem lesznek bizalmasak. Nem fognak már hinni abban, hogy vannak igazi érzelmek. Nem fognak már hinni abban, hogy őket valaki igazán szeretheti. Senkivel szemben nem, senkinek nem mennek bizalmat szavazni. És ugyanez alakul ki bennünk is. Először mindenkinek bizalmat szavazunk, eltelik pár év, vagy évtized, és az ember begubózik magába, és semmiben nem mer már hinni, senkiben nem mer már bízni. A gazdag ifjú sem merte elengedni a vagyonát, amiben bízott. Nincsen más megoldás, mondom, Sztélo Gáborral együtt, mint az evangélium hirdetése, mint az, hogy végre igazi keresztjénné legyünk, hogy engedjük azt, hogy az Isten adoptáljon bennünket. Az elégedettségünk ettől függ. Én úgy gondolom, úgy tapasztalom. Mindig az ember mástól várja azt, hogy az érzelmeit kielégítsék. Miért nem hívott többet telefonon? Miért nem ment hozzánk, miért nem jött hozzánk többet? Miért nem segít többet a kertben? Miért nem így? Miért nem úgy? Miért nincs ennyi pénzem? Miért nincs annyi pénzem? És mindig azt tapasztaltam, hogy aki az Istenbe vetette a bizalmát, benne hit, az lehet, hogy fájdalmasan tudott tudomásul venni dolgokat az életében, de sokkal inkább elégedett életet tudott élni. Pilinszky János azt mondja, hogy az ember itt a földön nem annyira lépésről lépésre vándorol, hanem keresztről keresztre száll. Egyik megpróbáltatásról a másik megpróbáltatásra, és ő harmadik keresztnek nevezi a felnőtt kort, aminek az a legnehezebb része, hogy ekkor kell beilleszkednünk a világba, és ugyanakkor lemondani a világról. Ez a felnőtt kor keresztje. A gazdag ifjú is beilleszkedett ebbe a világba, megvolt a vállalkozása, gazdag ember lett, és ugyanakkor meg kellett volna már szabadulnia ettől. Ez a nehéz. Lehet, hogy még a beilleszkedés még valamennyire megy, de hogy rájöjjek arra, hogy le is kell mondanom erről, az már végképp nem megy. És ezért van a legtöbb szenvedés az életünkben, a szívünkben. Így mondja Pilinszky, most kell legvilágosabban tudnunk, hogy a ház, a kocsi nem lehet az otthonunk. Gazdag vagyok? Hogyha tudom azt, hogy örökbe vagyok fogadva, ami számomra teljesen lehetetlen, egy gyermekotthonban felnővő gyermek számára lehetetlen az, hogy ő akarja azt, hogy ő véghez vigye azt, hogy örökbe fogadják. Ez neki lehetetlen. Nekem lehetetlen az, hogy az Isten örökbe fogadjon. De neki lehetséges, megtette. Jézust adta. Ha tudom, hogy örökbe vagyok fogadva, és csak az Istenben bízok, akkor igen, akkor gazdag vagyok. Így legyen mindnyájunkkal. Ámen.